reggeli személy.
Kardos Tamás, a TASZ esélyegyenlőség és önrendelkezés programjának munkatársa a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, aki követ minket, és köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig köszönjük, hogyha hallgatnak minket, illetve hogyha feliratkoznak például a Klubrádió YouTube csatornájára, és azt is köszönjük, hogyha rendszeresen vagy alkalmanként támogatják a munkánkat azért, hogy ilyen interjúkat tudjunk készíteni, mint amilyen ez a mai is lesz. Kezdjük a konkrétumokkal, amik itt a kormányzat drogellenes háborúja folyamán alakulnak. Tegnap jött ki egy kormányrendelet, ami lehetővé teszi azt, hogy ha egy szórakozó helyen vagy bármilyen üzletben kábítószer kereskedelemre, kábítószerrel való visszaélésre bukkannak, és ez egy gyanúként fölmerül és büntető eljárás indul, akkor bezáradhatják akár 3 hónapra is ezeket az üzleteket, helyeket, és akkor itt rögtön fölmerül az a kérdés, hogy az ilyen jellegű tevékenység, az annak milyen ismert hatásai tudnak lenni akár a szórakoztatóipar, akár a kábítószerfogyasztásra ezeken a helyeken. Mit tudunk erről?
Hát ez leginkább a chilling effect nevű hatás, amit ki tud váltani, az az, hogy mindenki megpróbál egy kicsit így visszafogottabb lenni, és hogyha kicsit összerakja valaki a képet, látja, hogy most amilyen eljárások indultak, és ezek a médiába kerültek, ez pont a kormánykritikus szereplőkkel szemben történt, akkor nem nehéz kitalálni, hogy azok a klubok, amik ebben érintettek lehetnek, valószínűleg azok lesznek, amik helyet adnak az ilyen előadóknak. Egyébként az szerintem önmagában nagyon problémás, hogy úgy szól ez a rendelet, hogyha kábítószer kereskedelemre utaló nyom vagy gyanú van az adott helyszínen, akkor akár be is lehet záratni. Azért azt nehéz elképzelni, hogy mondjuk van egy ilyen 2000 fős befogadó terű klub, és akkor ott az üzemeltető tisztában lenne azzal, hogy mondjuk valaki úgy visz be magával egy cuccot, hogy közösen szerezte be egy másik, harmadik barátjának, és ott elosztja, és hogy emiatt drogfészeknek nevezi most a kormány biztos ezeket a helyeket, és akkor majd jól bezaratják őket. Ezért nagyon valószínű, hogy itt arról lesz inkább szó, hogy megint csak ezek a kormánykritikus hangok elhallgattatása irányába fog ez mozdulni.
Igen, elég nehéz a segítő szándékot látni ott, ahol így random kiválasztunk énekeseket, és megjelennek a lakásán, egy teljesen abszurd módon, de hát azért ennek nyilvánvalóan vannak okozott kára is, tehát a szakmának gondolom, hogy azért ez egy elég kontraproduktív lépés. Mit tud ez okozni? Hát, hogyha összességében azt nézzük, hogy azt látják a drogfogyasztók, hogy itt random kiválasztanak embereket, és így levadásszák őket ahelyett, hogy valamiféle drogstratégiát alkotnának, akkor ennek milyen káros következményei lehetnek?
Hát újra előjöhetnek ezek a rejtettebb szórakozási formák, hogy nem az ilyen nagy klubokat választják majd a fiatalok, hanem mondjuk ilyen illegál partikat. Ez szerintem egy lehetséges dolog, ami azért mindig sokkal nagyobb kockázatot jelent, mint hogyha nincsen ott egy olyan személyzet, aki problémák esetén közbe tudna lépni. Az egyébként szerintem pont egy nagyon rossz időzítés abból a tekintetből ez az egész, hogy bár drogstratégia nincsen országos, erre egyébként majd kistérhetünk később, hogy ez mit vonz még magával. Budapesti drogstratégia az viszont van, és ennek pont az egyik fontos pontja a biztonságos szórakozásnak az elősegítése. Tehát Budapest most pont abban az irányba halad, hogy ha a szórakozó helyen bármilyen probléma fellép, akár lehet ez most kábítószer, alkohol, nem tudom, epilepszia, bármi, akkor ott a személyzet pontosan tudja, hogy mi a teendője. Viszont hogyha, nem tudom, olyan akciók történnek, mint ami volt ebben a Dozsó klubban, hogy megjelenik 100 rendőr, és közben a klubnak meg fogalma sincsen arról, hogy erre számíthat, meg erre számíthatnak az ott szórakozók, az szerintem sokkal nagyobb veszélyeket rejt magában.
Általában az ilyen diszkó brazziáknak az értelméről, vagy éppen jogszerűségéről még fogunk ma beszélni, meg sokat beszéltünk korábban is, de hogyha egy kicsit távolabbról nézzük, akkor valószínűleg vannak olyan szórakozóhelyek Magyarországon, ahol több ezer ember van, és senkinél nincsen kábítószer, de azt feltételezem, azt hiszem joggal, hogy bármely, szinte bármelyik szórakozó helyen, ahol ugye rendes, nem konzervatív kormánypárti fiatalok szórakoznak, hogyha ott a rendőrség keres, akkor talál is, és alig, hanem még olyat is talál, aki, ha nem is kábítószerrel kereskedik, de odaadta a két barátjának azt, amit vásárolt, és akkor ugye már adott esetben lehet ilyesmi típusú büntető eljárásokat indítani ellene, de ha egy középiskolára csap le a rendőrség, az a feltételezésem, hogy a legtöbb középiskolába szintén találnának valamilyen kábítószer, de hogy nem véletlen, hogy nem így szokott dolgozni a rendőrség, hogy lecsap minden potenciális helyre, ahol kábítószert lehet találni, mert akkor ugye ez lenne az összes tevékenység, amit folytatni tud.
Hát egyébként, hogyha az iskolákat nézzük, nagyjából olyan 20% körülre tehető azoknak a középiskolásoknak a száma, akik már kipróbáltak valamilyen illegális szert, illetve ezek a vizsgálatok jellemzően a 16 éves korosztályban van. Tehát abból van több adatunk, hogyha 17-18 éveseket nézünk, akkor az nyilván már valamivel magasabb lesz. És azt is figyelembe kell venni, hogyha vannak ezek a razziák, akkor az egyik első elem, amit a rendőrség az megtesz, az, hogy vizeletvizsgálatot végez, és vannak olyan szerek, amik a vizeletben nagyon hosszú ideig kimutathatók. Tehát mondjuk a kanabisznak a fogyasztása, annak a hatóanyaga a THC, illetve ennek a bomlás terméke, az hetekig ott marad a vizeletben, kimutatható módon. És itt a rendőrség lehet, hogy olyan szerhasználatot fog azonosítani, ami mondjuk hetekkel korábban történt. És így azért, hogyha így végigmennek egy szórakozóhelynek a, nem tudom, gyanúsnak tűnő figuráin, azért nagyon valószínű, hogy valakit fognak találni.
Fővárosi drogstratégiáról beszéltél, hogy ezt nem lehet így betartani, de akkor ez azt jelenti nagyon pestésen szó, vagy ez megy a levesbe, tehát nem lehetséges az, hogy egy fővárosi drogstratégiával tudjon működni a főváros, amiközben ilyen szintű vegzálások vannak államilag?
Szerintem ez egy fontos, megbeszélendő kérdés lesz a közeljövőben, mert hogy a fővárosi drogstratégiának szerves része meg tagja a budapesti rendőrség, a rendőrfőkapitányság, és valahogy ezt azért össze kell majd ollózni, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni, hogy van egy kínálatcsökkentő munkacsoportja a fővárosi drogstratégiának, aminek egyébként a TASZ is tagja, én is benne vagyok. És hát ott a kínálatcsökkentő intézkedésekről, amiket beszélünk az elmúlt most már 3 évben, a razziákról egyáltalán nem volt szó. Főleg nem diszkórazziákról. Tehát hogy az egész annyira szürreális, hogy diszkók már nem tudom mióta nincsenek, nem nevezünk helyeket már diszkónak, de diszkórazzia az meg most így újra visszatér. És hogy ezekkel kapcsolatban, hogyha megnézzük, hogy mik voltak a reakciók, 2006-os azt hiszem, tehát majdnem 20 éves az ombudsmannak, akkori ombudsmannak az állásfoglalása, hogy ez az elért eredményhez képest teljesen aránytalan, az, hogy mindenkit ott vegzálnak, kitesznek annak, hogy kábítószer fogyasztással gyanúsítják, és hogy ez így nem egy jogszerű dolog, és ez most így mégis jön vissza. És ez pont abban az időszakban, amikor van egy budapesti drogstratégia, lenne a, most kezd kialakulni az, hogy hogyan lehet szabályozni, hogy biztonságos legyen az éjszakai élet, ebben az időszakban ezt berobbantani, szerintem elég nyilvánvalóan látszik, hogy ez nem ennek a budapesti körnek a törekvése, hanem ez kívülről van rájuk erőltetve.
Mert csak azért is nem, mert hogy egy biztonságos szórakozással kapcsolatos stratégiában azt nem nagyon lehet nem tudomásul venni, hogy egyébként a szórakozó emberek egy része kábítószert fog fogyasztani. Tehát, hogy ebből kéne kiindulni, és persze lehet ez ellen is dolgozni, de hogy alapvetően ettől még ezek az emberek ott lesznek az éjszakában a szórakozó helyeken. És nem lehet azt mondani, hogy ez nincsen, vagy ne legyen, mert lesz.
De valahol meg mégiscsak ez a mondása ennek a drogellenes háborúnak, hogy de mindenki mondjon nemet, és ne, tehát hogy amit kinevezték Horváth László kormánybiztos, az ő posztja, ha most próbálom pontosan idézni, a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Tehát, hogy nem kisebb szerepet kapott, mint hogy teljesen felszámolja a teljes kábítószer kereskedelmet, és az volt a mondás, hogy ha nincsen kereskedelem, akkor nem lesz fogyasztás sem, és hogy mintha ez lenne kitűző. Nyilvánvalóan ezek ilyen teljesen fars dolgok, de hogy próbálnak ebbe annyira beleállni, hogy azt mutassák, hogy de az lenne a normális, hogyha bár a világon teljesen más tendenciák vannak, Magyarország egy olyan sziget lenne, ahol teljesen megszűnik a kábítószer használat. Erre ugye volt próbálkozás már a korábbi drogstratégiában is, kitűzték ezt a célt, nem valósult meg, most újra elkezdték, hát ha majd ezekkel az erős rendészeti intézkedésekkel ez majd megtörténhet.
És hát abból is látszik, hogy ez nem történik meg. Hát egyrészt a számok egyértelműen mutatják, hogy nőtt a drogfogyasztás. Nekem a kedvencem ebből, amikor az egyikén Kossuth rádiós szózatában elmondta Orbán Viktor, hogy nagyon sikeres a magyar drogstratégia, tényleg ez a zéró politika, a zéró tolerancia, ez ennél jobb még nem volt. De mivel nőtt a drogfogyasztás, ezért tovább kell szigorítani, és hát akkor innen hova tovább? Tehát, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy hát megpróbáltuk, nem sikerült, úgyhogy most akkor erőből nyomjuk tovább. Nyilván ő nem így értelmezte, csak én értelmeztem így. Hát, hogy tényleg az látszik, nem, hogy ez pont, hogy kontraproduktív.
Meg nagyon nem, most azt akartam mondani, hogy nem átgondolt. Nyilván az ő szempontjukból átgondolt, de hogyha egy drogstratégiáról beszélnénk, akkor ez egy sokkal komplexebb, valamibe illeszkedne bele az, hogy a rendészetnek mi a feladata, és nem kizárólag rendészeti akciókról beszélnénk. Az egyébként nagyon beszédes volt, amikor megkérdezték Horváth László kormánybiztost arról, hogy nem is tudom, talán az volt a kérdés, hogy várható-e, hogy lesz-e drogstratégia, mert ugye 2020-ban az utolsó az kifutott, amiről azt válaszolta, hogy azért nincsen szükség drogstratégiára, mert hogy olyan gyorsan változik a kábítószer piac, hogy mire életbe vagy hatályba áll egy új drogstratégia, addigra már hatályát vagy értelmét is veszteni, mert már minden megváltozott körülötte. És azért, hogyha megnézzük, az Európai Unióban 26 ország erről másképp gondolkodik, vannak drogstratégiák, tudnak reagálni arra, hogy változik a kábítószerpiac, és egy nagyon komplex programmal minden egyes elemre reagálnak, kezdve a fogyasztótól a kezelésig, ellátásig, a rendészeti dolgokig eljutva. Magyarország egyedüliként meg kijelent, hogy nem, fölösleges a drogstratégia, csak arra van szükség, hogy itt és most eredményeket mutassunk fel. Ez ilyen teljes tévútnak tűnik.
Beszélgessünk egy picit csak összehasonlítás kedvéért, hogy milyen ellentmondások vannak a állami politika és a budapesti drogstratégia között. Tehát ott mi az, ami le van írva, amit elvileg és nyilván, tehát emlegetett budapesti rendőrfőkapitánysággal, tehát egy állami szervvel együttműködve kellene megvalósítani a fővárosban.
Hát a fővárosban ugye megalakult ez a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, aminek az volt a célja, hogy megalkossa az első budapesti drogstratégiát. És amikor ez megalakult, 2021-ben talán ez a BKF, Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, akkor még nem lehetett tudni, hogy most mi lesz a nemzeti drogstratégiának a sorsa. Akkor frissen járt le, már nem annyira frissen, de még voltak remények arra, hogy ez meg lesz hosszabbítva, és hát optimálisan az történt volna, hogy ez a budapesti drogstratégia a nemzetibe illeszkedik bele, és ehhez képest most meg az van, hogy van egy budapesti drogstratégia, ami szerintem elég erős, elég koherensen van felépítve, gyakorlatilag azok az emberek is mögötte vannak, akik a korábbi nemzeti drogstratégiákat dolgozták ki. Van benne külön pillére a prevencióra, a kezelés, ellátásra, ártalomcsökkentésre, rendészetre, még a kutatásokra is. És hogy ez lehet egy ilyen minta az egész ország számára, vagy lehetne minta, de ezt most így lesöpörték az asztalról, hogy nem, nincs erre szükség, és még az is nehézé vált, hogy ezt a budapestit lehessen egyáltalán működtetni.
Akkor nézzük meg, hogy mi az, amit az állam ad ehhez képest, tehát mi az, amit még ezen körülmények között is, hogy láthatólag semmiféle szándék nincs arra, hogy kicsit árnyaljuk a képet, hanem csak így erőből tényleg ott büntessünk, ahol csak lehet, de hogy állunk például prevenció terén, és ugye azt tudjuk, hogy a civil szervezetek ki vannak tiltva, most rendőrök bemehetnek az is, tehát van valamiféle változás, és hogy hogy állunk például rehabilitációs központok terén, tehát hogy valaki segítséget akar kérni, akkor kap-e ma az államtól?
Hát a prevenció az egy visszatérő kérdés, hogy onnantól, hogy elindult ez a hajtóvadászatnak nevezett dolog, hogy oké, de ki az, aki foglalkozik azokkal, hogy akik mondjuk nem a razzián keresztül szeretnék a megelőzést tapasztalni. Mert hogy ezt is mondta a kormány biztos, hogy a razzia az maga egy prevenciós eszköz, mert hogy elriasztja a fiatalokat.
Érdekes.
Teljes hozzáállítésről ad számot. Most a prevenció területén annyi fejlemény van, hogy már nem kizárólag rendőrök lesznek az iskolában várhatóan, meg mondjuk szientológusok, akik szintén ebben elég jól pozícionálják magukat, hanem van ez a szakmai ajánlásnak a rendszere, amit még nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt találtak ki, majd a homofób törvénnyel meg is el is lehetetlenítették azt, hogy bárki bejusson civilként az iskolákba, hogy most ez így újra elindult, és amennyire tudom, talán a múlt héten volt talán ez a békefülés, ahol arról számoltak be, hogy tizenvalahány civil vagy civil szervezet már kapott ilyen ajánlást. Ami viszont még hiányzik, az a forrás mögé, tehát hogy nehéz azért úgy prevenciós foglalkozásokat tartani, és mondjuk megélni ebből, hogy az állam erre nem ad pénzt. Ha pedig, nem tudom, külföldi pályázatokból szerzi valaki, akkor meg rögtön ügynök lesz belőle. Úgyhogy ezen még így lenne mit dolgozni. Most egyelőre nem látszik az, hogy tömegével megjelennének az iskolában a tényleg szakértő prevenciót végző szervezetek. És vannak arra utaló jelek, hogy ezt azért szeretné a kormány inkább kiszervezni az egyházak irányába, mint sok minden más kényelmetlen témát mostanában. Úgyhogy itt nem tűnik rózsásnak a helyzet. A másik kérdés pedig a rehabilitáció, vagy a kezelés. Kezelésbe kerülni az évek óta úgy néz ki, hogy több hónapos várólista az, amivel szembesül rögtön valaki, hogyha kezelésbe jutna. Ami nyilván egy ilyen állapotban, egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, mint egy drogfüggés, azért az kevesek számára vállalhat, hogy oké, akkor otthon ülök 3 hónapig abstinensen, és majd utána, amikor kivártam a soromat, akkor majd bemegyek. És lennének ezek meg léteznek is az alacsony küszöbű szolgáltatások, azok a szolgáltatások, amik nem várják el, hogy abstinens legyen az illető ahhoz, hogy valamilyen féle kezelésbe kerüljön. Ezekből viszont meg nagyon kevés van, nagyon korlátozottan működnek, és mondjuk a legkiszolgáltatottabb csoport a utcán élő szerhasználókat meg azért nem nagyon látják szívesen ezekben a szolgáltatásokban sem. És ezen dolgozik most például többek között a Budapesti Kábítószer Egyeztető Fórum, a munkacsoportok, több munkacsoport összevonásával, hogy ezen próbáljon változtatni.
Nézzük meg azt, akár egy ilyen konkrét személyre lebontva, hogy akkor mi történik azzal a fiatal kábítószer fogyasztóval, 18 éves, akit elkapnak egy szórakozóhelyen, vizeletvizsgálat, kiderül róla, hogy fogyasztott valami fajta kábítószert, lehet, hogy találnak nála 2 gramm füvet, akkor vele utána mi történik, és ebben a történésben szerepele valami azzal kapcsolatban, hogy akkor ő esetleg majd mitől nem fog kábítószert fogyasztani a jövőben.
Ebben is van változás az idei évben. Eddig az történt vele, hogyha ez volt az első eset, vagy legalábbis 2 éven belül nem volt hasonló kábítószeres ügye, akkor felajánlották neki az elterelést, aminek az a célja, hogy csökkentse, vagy teljesen megszüntesse a szerhasználatot erre irányul, illetve hogy feltárja azokat a mögöttes dolgokat, amik a szerhasználathoz vezetnek, és hogy ezen tudjon dolgozni az illető. Most itt annyi változás van június óta, amióta megváltoztatták a büntető törvénykönyvet, hogy nem lehet így automatikusan igénybe venni az elterülést, hanem van egy további szempont hozzá, vagy feltétel, hogy a, meg kell határozni, vagy legalábbis segíteni kell abban, hogy, hogy a rendőrség tudja azonosítani a dílernek a személyét. És itt vannak különböző értelmezések, hogy ez milyen szintű segítség, hogy konkrét személyleírás, nyilván névtelefonszám nem biztos, hogy lesz egy...
Meg ki dönti el ezt, hogy megfelelő volt a segítség?
Ez a másik szempont, hogy ezt hogyan lehet pontosan meghatározni. Minden esetre ezzel a nyomással él most a rendőrség, hogy hallottam olyan esetet például, hogy valaki nem engedte, hogy nem adott kódot a telefonjához, hogy azt felnyissa a rendőrség. Eddig ezzel semmi probléma nem volt, hiszen aki ilyen gyanúba keveredik, és de gyanúsítottá válik egy büntetőjárásban, annak nem kell önmaga ellen dolgoznia, dolgozzon a nyomozóhatóság. Most viszont már megtörtént az, hogy erre úgy reagált a rendőrség, hogy akkor ő nem együttműködő, így nem fogják tudni meghatározni a dílernek a személyét, ezért az elterelés sem fogja tudni igénybe venni. Úgyhogy ez egy jelentős változás mondjuk ennek az elképzelt 18 évesnek az életében, hogy valamilyen módon kell egyfajta személyleírást adni, és hogyha az kellően pontos, akkor azért számolhat azzal, hogy az a díler őt valamilyen módon meg fogja keresni, és semmilyen védelmet nem biztosítanak a számukra. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, amiben nincsen jó döntés. Nyilván az nem jó döntés, hogy valaki nem tud elmenni az elterülésre, ami hasznára válhatna, ráadásul megszünteti a büntető eljárást ellene, tehát nem kell a végén pénzbüntetést fizetni, bűnügyi költséget ugyan valószínűleg kell, de hogyha ezt az utat választja, akkor végig attól kell félnie, hogy ez a díler, aki meg lett határozva által, az majd mit fog vele tenni.
Nézzünk olyan példákat, ahol sikeresen működik a drogpolitika. Például Izlandot szokták emlegetni, de hát vannak még bőven, hogy ők mit csinálnak jobban sokkal. Hát nyilván nulláról képest sok mindent lehet tenni, de mi az, ami leginkább megkülönbözteti őket a magyar politikától?
Hát az egyik fő különbség általában, hogyha nézzük a működő drogpolitikákat, hogy bevonják a szakmát abba, hogy hogyan alakítsák ki ezt a drogpolitikát, megnézik a tudományos bizonyítékokat, és még hogyha van is egy olyan alapvető megközelítés, amifelől nem akarnak nagyon elmozdulni, mint Magyarországon ez a zéró tolerancia, így is lehet találni olyan modelleket, amik az adott ideológiában megfelelőbben működnek. Izlandnak is, bár nem ismerem az behatóan, de amennyire tudom, ott is az a modell, hogy inkább egy ilyen szigorúbb megközelítésben dolgoznak, viszont nagyon hatékonyan. Vannak olyan megközelítések, amik egyáltalán nem a szigorra teszik a hangsúlyt, sőt, megkülönítik a kábítószer fogyasztóit a kereskedőktől olyan erősen, hogy azt mondják, hogy maga a fogyasztás az nem bűncselekmény, nem őket akarjuk büntetni, akik valamilyen szert használnak, nem rajtuk keresztül akarjuk megtalálni a dílereket, hanem ez egy külön műfaj. Nagyobb pénzt áldozunk arra, hogy őket derítsük fel, és ezek is hatékonyabbak tudnak lenni. A Magyarországon meg most, ami van, ez a teljes ilyen kaotikus valami, hogy az egész kiindult abból, még februárban volt, amikor Orbán Viktor erről beszélt, hogy elindítja ezt a hajtóvadászatot, akkor az volt a mondása, hogy megjelentek a designer drogok Magyarországon, nem tudom, pancsotszerek, vagy minek nevezte őket, és hogy ezek mekkora pusztítást végeznek, ezért a kereskedelmet ezt fel kell számolni, mert hogy ezt nem lehet hagyni. Arra is kitérhetünk, hogy ezek nem mostanában jelentek meg, hanem pont 2010 környékén tömegesen, és addig nem nagyon kezdett vele, illetve egy darabig kezdett vele valamit a kormány, aztán ezt így elengedte, most hirtelen visszajött. De mit akartam ezzel mondani, már nagyon sok mindenbe fogok bele.
Lehet, hogy akartad azt mondani, és ez persze fölmerül kérdésként, hogy egy fővárosi szórakozó helyen egy razzia az egyébként mit segít a vidéki designer drogozáson, és az ott ettől szenvedő fogyasztón, illetve a vele együtt élő embereken. Tehát, hogy valahogy itt ezt érti az ember persze, hogy ez látványos, meg könnyebb is adott nyilván kivonulni egy szórakozó helyre, és ott elvinni bilincsben pár fogyasztót, meg egy-két kereskedőt, mint vidéken, nem tudom, működtetni hónapokon, éveken keresztül egy programot, amit az ott élők esetleg, vagy egy részük legalább leszokik arról a szörnyű szerről, amit használ, de hogy szóval, hogy a cél itt nem biztos, hogy el lesz érve, már amennyiben persze tényleg az a cél.
Igen, itt, hogyha egy ilyen valamivel komplexebb programmal lenne, vagy programról lenne szó, akkor a kormányzat valószínűleg megkülönböztetni az egyes szerhasználati formákat. Tehát amiről korábban elkezdett beszélni, ez a szegregátumok, van a dizájnja drogoknak, vagy új pszichoaktív, már nem új pszichoaktív anyagok, már azok is kábítószerek. Tehát ezeknek a használata semmiben nem hasonlít mondjuk a szórakozó helyeken történő szerhasználathoz. Van erről egyébként kutatás is, elég egész friss, és nagyon jó lenne, hogy ezt így a kormányzat is, nem tudom, magáévá tenni. A magyar vidéki szegregátumokkal kapcsolatos szerhasználatra irányuló kutatás, ami azért azt mutatja ki, hogy itt az egyéni döntésnek a szerepe az jóval, jóval kisebb, mint mondjuk egy ilyen városi szerhasználatnál, tehát hogy ezek ilyen elég erősen determinált helyszínek, tehát nincsen igazán mobilitás egy ilyen kis elszegényedett szegregátumban, nincsen semmilyen jövőbeli kilátása az embereknek, és nem véletlen, hogy itt tudtak elterjedni leginkább ezek a szerek, ahol a fogyasztásnak a motiváció az gyakorlatilag az, hogy kicsit kikapcsolják a valóságot, mert az élhetetlen. És vannak ebben a tanulmányban javaslatok is arra, hogy ezzel a fajta szerhasználattal hogyan lehetne foglalkozni. Hát nem a rendészeti intézkedések vannak az első helyen, hanem az, hogy hozzanak létre egy olyan hálót, ami segíteni tudja ezeket az embereket, valamilyen, tehát munkaerőt lehessen ott sokkal jobban alkalmazni, és egyáltalán arra irányulna a legtöbb intézkedés, hogy ezt a fajta mély szegénységet és kilátástalanságot kezeljék ott helyben. És miközben, mint hogyha ebbe az irányba beszélt a kormány, hogy ezzel kell valamit kezdeni, bár kizárólag rendészeti intézkedésekről beszélt, fél évvel később eljutottunk oda, hogy ezek a rendészeti intézkedések teljesen más helyszínen, teljesen más típusú fogyasztással szemben jelennek meg.
Én Sárosi Pétertől olvastam ezt, amit te most mondasz, és ő idézi is Horváth László drogügyi biztost, hogy a kábítószer azokban a csoportokban végez óriási pusztítást, amely csoportok egyébként az elmúlt időszakban, évtizedben tettek lépéseket azért, hogy kikapaszkodjanak a peremről, tehát ez ergo ugyanaz, amit te mondasz, hogy ők tehetnek róla, miért nem kapaszkodnak ki a peremre, de hát, hogy ez a, most nagyon csúnyán fog mondani, de tényleg innen szép nyerni, tehát, hogy amikor a drogügyi biztos, aki azért lett kijelölve, hogy kezelje ezt a problémát, ilyen szinten söpri le ezt, hogy hát miért nem tesznek érte, miközben valóban az van, amit mondasz, hogy ezek az emberek teljes jövőtlenségben élnek, a napi megélhetésükért azért, hogy ne halljanak, éhen küzdenek, akkor nem tudnak jövőt építeni, meg kikapaszkodni a peremről, és akkor innen azért elég egyenes az út a szerhasználathoz, mikha nem is mindenki számára. Tehát, hogy akkor ez itt egy zsákutca, nem? Tehát, hogy innen, hogyha a drogügyi biztos ezt mondja, akkor én nem látom, hogy lesz
hát
ebből.
Gyakorlatilag akinek nincsen semmi, az annyit is ér mondásnak a parafrazálása, vagy az átvitele erre a csoportra. Hogyha lettek volna, vagy ténylegesen olyan kormányintézkedések lennének, amik segítenek ezeknek a szegregátumoknak, hogy kilábaljanak ebből a helyzetből, akkor ennek látnánk valami nyomát legalább, hogy ez valamilyen szinten történik. De hogy erről szerintem nincsen szó, én nem látom ezt, hogy ebbe az irányba hatalmas lépések lennének, és pont amikor, hogyha így felkarolja, nem tudom, lehet ezt így nevezni, a kábítószer kérdést a kormány, akkor lehetne igazán tenni azért, hogy segítsen ezeknek az embereknek, de hogy nem az látszik, hogy itt arról lenne szó, hogy itt egy ilyen nagy segítő szándék lenne, hanem sokkal inkább egyrészt erőfitoktatás, másrészt meg, hogy politikai célokra használják fel ezt az egész felindulást.
Egy jó drogstratégia, vagy akár a budapesti drogstratégia, az hogyan különbözheti meg a különböző fogyasztási formákat, meg a különféle fogyasztókat, és mondjuk mit mond azokról, akikről először beszéltünk, tehát a szórakozó helyen, otthon, szabadidőben, alkalmi kábítószer fogyasztókról, akik nyilván nincsenek akkora bajban, mint a szegregátumokban minden nap designer drogot fogyasztó, nagyon rossz állapotban, nagyon rossz körülmények között élő emberek, de közben azt meg senki nem akarja állítani, hogy nem tudom, egy szórakozó hely mosdójában spurizni, az egy jó dolog, és ezt csinálják a 19 évesek még többet. Tehát nyilván róluk is mond valamit egy drogstratégia, csak nem azt, hogy menjen oda a rendőr, és vigye be a börtönbe.
Igen, hát ezt meg lehet ragadni például a prevenció szintjén. Prevencióban vannak különböző szintek és megközelítések. Van a univerzális prevenció, ami mondjuk a kijelölhetünk egy ilyen 14-5 éves korosztályt, és akkor ott így mindenki számára próbál olyan információkat átadni, meg olyan élethelyzeteket. Egy olyan jobb esetben mondjuk inkább egy ilyen egészségfejlesztő szemléletmódot átadni, ami nem azt mondja, hogy semmiképpen ne drogozz, és akkor mégis drogozik, és akkor kiderül, hogy ez nem biztos, hogy ez volt a legjobb üzenet, hanem egy olyan szemszöget próbál átadni, amiben biztonságos döntéseket tud hozni az ember olyan szemszögből, hogy az neki a javára váljon, és még hogyha mondjuk elkezd szer használatba is, akkor ott ne ússzon el vele. Akkor van a célzott prevenció, ami már arra a csoportra irányul, akinél valamilyen kockázatot lehet azonosítani, és akkor itt jön be mondjuk azok a szórakozó fiatalok, akik járogatnak ilyen-olyan klubokba, ahol elterjedt a szerhasználat, és hozzájuk már lehet sokkal konkrétabb üzenetekkel is közelíteni. Itt már be lehet hozni az ártalomcsökkentés szemléletét, akkor, hogyha már világos, hogy a szerhasználat valamilyen módon jelen van az ő életükben. De hogyha átugrunk a szegregátumokra, ott ezek nyilván már nem lesznek egyáltalán hatásosak. Ott a prevenció az már, nem azt mondom, hogy értelmét vesztette, mert nyilván ott is vannak újabb generációk, akikre valamilyen módon kell hatni, de ott sokkal fontosabb az, hogy már kezelve legyen az állapot, amiben mondjuk generációkon keresztül vannak benne családok. És itt lehet az ártalomcsökkentő technikákról beszélni, mert hogy mindig az a legfontosabb, hogy legalább életben lehessen őket tartani, hogyha mondjuk olyan súlyos állapotról van szó. De itt megint arra kanyarodunk vissza, hogy amíg az ő élethelyzetükön nem tudunk igazán változtatni, addig nekik nem nagyon lesz motivációjuk arra, hogy leálljanak. Tehát, hogy ott egy ilyen nagyobb strukturális változásokra van szükség, ami az önmagában mondjuk ez a drogszakma, prevencióval, ártalomcsökkentéssel, kezeléssel, stb. Nem feltétlenül elegendő már.
Én mindig arra szoktam rácsodálkozni, hogy korábban még 168 órás koromban én is írtam ilyen típusú riportokat, és most is akár megnézzük a kolléganőknek, a Kerekes Borinak a durandai cigánytelepről a riportját, hogy az látszik, hogy akiket fiatal korban felkarolnak, mert jön egy civil szervezet, és nem tudom, színi tanodát indít, ad nekik valamiféle akár jövőképet, akár csak egy elfoglaltságot, akár egy tanár, aki megpróbálja egy tanodában értelmes foglalkozást nyújtani és alternatívát nyújtani ezeknek a fiataloknak, hogy ők nem feltétlenül lesznek annak ellenére szerhasználók, hogy valóban ezt láthatják, akár tényleg családban is, vagy akár a saját háztartásukban, hogyha sokan élnek együtt, hogy tulajdonképpen ez egyszerűbb lenne, mint gondolnák, nekem mindig az az érzésem, amikor ilyet látok, csak hát az állam semmilyen szinten nem foglalkozik ezzel, hanem megjelennek bizonyos egyének, bizonyos civil szervezetek, akik felvállalják ezt az állami feladatot, és akkor ott tudnak segíteni helyi szinten, ilyen mikro eredményeket el tudnak érni.
Igen, most itt nekem erről a bagázs jutott nagyon eszembe, akik fel tudnak mutatni több ilyen példát, lehet látni videókat, hogy hogyan sikerült segíteni ők olyanoknak, akik mondjuk a gyermekvédelmi intézményekben szerhasználatnak voltak kitéve, vagy nem tudom, tehát hogy ebbe sodródtak bele, de nekünk a TASZ-nak is vannak ilyen eseteink, ahol gyermekvédelemből kikerült fiatalok, tehát hogy van ilyen riportunk, ahol ahol egy ilyen súlyosabb szerhasználatból sikerült kikerülni, és, de hogy itt mindig azért kellenek külső tényezők, és egy olyan erős motiváció, ami azért nagyon nehezen tud egy ilyen közegben megjelenni az emberben, ami inkább arra, abba az irányba megy, hogy megtörje az embernek a lelkét. Tehát itt sokszor azért itt olyan helyzetek is vannak, hogy néhányan ilyen saját hajuknál fogva húzzák ki magukat ebből a helyzetből, de hogyha kapnának erősebb külső segítséget, akkor ez nyilván sokkal több ember tudná érinteni, és ez nagyon fontos lenne.
Hogyha már Eszter idézett, van egy cikk, amit Kerényi György meg Pálinkász és Robert kollégánk írtak még 1998-ban a Magyar Narancsban, amikor az első Fidesz kormány szigorított akkor a kábítószer stratégián, ugye én erről olvastam csak, de ti talán emlékeztek rá, és hogy az a cikk, és nagyjából azokkal a szakértői állításokkal van tele, tehát nyilatkozik szociológus, rendőr, addiktológus, nem tudom, hogy a rendészeti megoldás, az nem megoldás, hogy attól, hogy szigorúbbak a törvények, szigorúbbak a büntetési tételek, attól nem lesz kevesebb kábítószer fogyasztó, hiszen az 1000 millió nyugati példa is ezt mutatja, meg a magyarországi gyakorlat is. Most eltelt majdnem 20 év azóta, és itt ülünk egy stúdióban, és arról beszélgetünk, hogy a rendészeti megoldás az nem megoldás attól, hogyha szigorítjuk a büntetési tételeket, attól nem lesz kevesebb kábítószer fogyasztó, maximum elrejtőznek és nem kérnek segítséget. Ennyit sikerült előre haladni, majdnem 20 év alatt a politikának ebben a kérdésben?
Hát helyesbít, csak majdnem 30.
Ja, igazad van, elmatekoztam ezt egy kicsit, bocsánat.
Igen, nekem is az van, hogy néha nem nehéz ebbe belegondolni, hogy tényleg ennyi idő eltelt, és ott tartunk, ahol. De hogy nem tudom, tehát hogy nekem, hogyha megnézzük ezeket az új intézkedéseket, ezeket a diszkóráziákat nevezzük, akkor továbbra is így. Az, hogy milyen új elemekkel bővül, az olyan, mintha még visszább kerültünk volna az időbe, ahhoz képest is, amikor ezek a diszkoráziák elterjedtek voltak. Tehát, hogyha nem tudom, hogyha kvantumfizikából indulunk ki, mert mi másból indulnánk ki egy razzia esetében, akkor hogyha azt veszük, hogy a megfigyelőnek milyen szerepe van arra a megfigyelt fizikai csoportra, vagy melyik egy közegre, látjuk, hogy mindig van erre valamilyen hatása. És ezzel próbáltak foglalkozni korábban a rendőrök, hogy nem tudom, hogy fedetten elkapni az embereket. Most pedig azt látjuk, hogy ebben a Dozsó klubban, hogy több mint 100 rendőr ment ki, és azt nézték meg, hogy milyen, kinek magas a pulzusa. Mondjuk én például azok közé tartozom, aki, hogyha elmegy egy üzemorvosi vizsgálatra, biztos, hogy magasabb lesz a púzusom, hogy egyszerűen nem viselem jól ezeket a helyzeteket, de hogyha egy bulizás közben azt látnám, hogy egy ilyen rendőr sorfal megjelenik, teljesen biztos, hogy engem vinnének, függetlenül attól, hogy mondjuk megittam volna egy fröccsöt. Tehát, hogy korábban nem tudom, még ez a szint sem merült fel, és olyan, mint hogyha a pupilla vizsgálattól most eljutottunk odáig, hogy ilyen teljesen irreleváns kondíciók alapján gyűjtik be az embereket. Tehát szerintem 98-ban ezen még így nevettünk volna, hogy ilyen valaha lesz, és most ez a valóság éppen.
Igen, mondjuk én is megnézném azt a tinédzsert, akinek nem megy fel a pulzus attól, hogy megjelennek a szórakozó helyen egyenruhás arcok, méghozzá jó sokan. És akkor majd, ha a fogyasztókról beszélünk, akkor szokás beszélni arról a csoportról is, akik hát még nem fogyasztók, de mondjuk mentálisan elég labilisak, és elég egy krízis az életükben, egy komolyabb krízis, akár egy válás, vagy munkahely elvesztés, és fogyasztókká válnak. Őkkel, velük mit lehetne kezdeni, ha akarna valamit kezdeni az állam?
Hát ők megint ez a kockázati csoport lehetne, akikre egy másfajta prevenciós tevékenységgel lehetne közelíteni. És hát szerintem most csak így eszembe jutott, hogy az még nagyon fontos lenne, hogy ne toljuk rájuk meg mindenkire az alkoholt párhuzamosan azzal, hogy a kábítószerekre kimondjuk, hogy azokat semmiképp. Tehát pont az ilyen labilisabb állapotok, vagy akár nem tudom, beszélhetünk pszichiátriai zavarokról, vagy a neurodivergens állapotokról, mondjuk egy ADHD-s ember viszonya az alkoholhoz nagyon sok esetben az elég szélsőséges formákat tud mutatni, miközben mondjuk amilyen gyógyszerekkel őket szokták, ha szükséges, kezelni, azok meg pont az amfetamin típusú szerekhez hasonlítanak. És hogyha azt mondjuk ezeknek az embereknek, hogy nem, ti kizárólag alkoholt használtok, azt viszont már megtanultuk, nem tudom, 1000 éve, hogy hogyan kell használni, azt a magyar ember azt tudja mértékkel, annak azért nagyon súlyos következményei lesznek. Nem lesznek, vannak.
De azt jutott eszembe, akár csak itt a raziák kapcsán, meg hogy most akkor be lehet záratni szórakozó helyeket, hogy ugye ez olyasmi, ami aztán a valóságban igazán egy-két lehet, hogy szomorú vagy politikailag motivált esetet kivéve nem fog történni. Most, én mostanában viszonylag sok időt töltök Józsefvárosban, ott mindenki azt mondja, hogy pontosan lehet tudni, hogy melyik házakba kéne elmenni a rendőröknek ahhoz, hogy ott találjanak nagy mennyiségű kábítószert, és nem azt, amit a szórakozó helyeken fogyasztanak, és hogy valamiért nem mennek. Egyébként azt is lehet tudni, hogy melyikek azok a szórakozó helyek, ahol a nagyon drogos bulik vannak. Én nem szoktam ilyenekbe járni, de ha én tudom, akkor te is tudod, meg a rendőrség is tudja. Nem szoktak ezekre a szórakozó helyekre sem minden hétvégén lecsapni. Ennek is megvan nyilván az az oka, amiről már korábban beszéltünk, hogy igazából ezeket a jogszabályokat a valóságban nem lehet betartatni.
Hát, vagy nagyon szelektíven tartatják be. És azért ezt mutatja az is, hogy amikor elindultak ezek a most az elmúlt hetekben az eljárások valahogy pont ilyen RTL klubos sztárok ellen, és hogy ha jól követtem vissza, a Bialex esetében még azért arról van szó, hogy a rendőrség arról beszélt, hogy valamilyen zenekar tagjai nál razziáztak, és akkor a Bialex önmagától mondta azt, ha jól tudom, hogy jelentkezett, hogy igen, én voltam az, vagy mi voltunk. De a Tídeni esetében én, ahogy azt próbáltam így visszakövetni, ott mintha lett volna egy ilyen szivárogtatás, vagy legalábbis az fontos tudni, hogy a rendőrségnek egy büntető eljárás során ezeket az adatokat zártan kell kezelni. Bárki rákérdez, akkor azt szokták mondani, hogy nem tudnak folyamatban lévő ügyről tájékoztatást nyújtani, de valahogy azonnal kiszivárgott a neve a Blikbe, vagy nem tudom hol, nem is fontos ez most, de hogy mintha ez tényleg olyan szinten politikai eszköz lenne, hogy akár még azt is meg lehet tenni, hogy ezek az adatok, amik egyébként különleges adatok, mert egészségügyi védett adatokról van szó, ezek így kiszivárogatnak csak azért, hogy el tudják érni azt a hatást, hogy a kormánykritikus erők felé ilyen erő demonstrációkat lehessen tartani. Tehát ez is a rendészeti megközelítésnek egy olyan szintje, amit korábban nem láttunk.
2 percünk maradt, ha jól látom, úgyhogy akkor beszéljük meg így a végére, hogy mindaz, amit most elmondtál, az alkohol feléterelés, a prevenció hiánya, egyáltalán a drogpolitika hiánya, hiszen ugye az, hogy random embereket leültetünk, az nem drogpolitika és nem is drogstratégia. Ez hova vezethet, ha nincs ebben változás, akkor mondjuk ilyen 5-10 év múlva hol tartunk, szerinted?
Hát én azt gondolom, hogy 5-10 év alatt az embereknek ebből nagyon elege lesz. Valószínűleg már most is ez van. Azt láttam, hogy tegnap bejelentette az ORFK, hogy újabb razziák várhatóak. Azok a razziák, amiről 20 éve mondták ki, hogy jogellenesek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez abba az irányba fog vezetni, hogy az embereknek elege lesz abból, hogy a saját bőrükön érzik ezt, hogy folyamatos fenyegetettség, akkor is, hogyha ők nem csinálnak semmit, van fölöttük valamilyen politikai csatározás, amiből ők szeretnének kimaradni, és mégis érintettek lesznek. Úgyhogy én ilyen optimistán zárnám, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy hosszú távon fenntartható valami, és hát nem tűnik egy ilyen szavazatmágnes intézkedésnek sem. Az én szemszögemből nem ismerem a kormánynak a méréseit, de innen nem úgy tűnik, hogy ezzel fognak nagyot tarolni majd a fiatalok körében.
És akkor már csak ezeket az erőforrásokat így át kéne csoportosítani más típusú tevékenységek felé.
Így van, és akkor azzal sokkal többet tudnánk elérni, és tedd ez ügy érdekében.
Köszönjük szépen Kardos Tamásnak, a TASZ Esély Egyenlőség és Önrendelkezés programjának a munkatársának, hogy eljött hozzánk, gyere máskor is.
Köszönöm szépen és a lehetőséget.
És ezzel a mai műsor véget ért. Elkészítésében Szegedi Tímea, Horváth Ádám, Zsidai Péter és Laj Viki vettek részt. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli Gyors. Nem marad le semmiről.